Két rövid történettel kezdeném. Az egyik egy Paula von Rönkhuizen nevezetű, a Berlin csillagvizsgáló igazgató 1826-ban. Ő abból indult ki, hogy 1759-ben és 1806-ban megfigyeltek a Vénuszon két felvillanást. Egy Mayer és egy Hermin nevezetű csillagász figyelte meg a felvillanásokat, és ebből arra a következtetésre jutott, hogy egy átlagos vénuszi uralkodó az körülbelül 76 vénusz évig él. A logikája a következő volt, ez a szép egyébként a tudományban. A következőket tételezte föl. Egy fényfelvillanást láttunk. Mi volt ez a fényfelvillanás? Nyilvánvalóan tűzünnep volt a Vénuszon, ez nyilvánvaló. Azért volt tűzünnep a Vénuszon, mert ugye a Vénuszon magasabban ünnep a fák, ez is nyilvánvaló. Zárójelben megjegyzem, hogy ezek szerint ez is nyilvánvaló, hogy úgy ünnepelnek, hogy felgyújtanak egy-egy erdőt. De most mondja Rönkhuizen, hogyha azért volt felvillanás, illetve azért volt ünnep, mert vallási ünnep ezzel nem tudunk mit kezdeni, ha viszont azért volt felvillanás, mert nem vallási ünnep, hanem valami állammal kapcsolatos, akkor a következőkre juthatunk. Felolvastam, mert olyan szép. Ha azonban összhangban van azzal az idővel, amire egy másik vénuszi nagysándor, vagy Napóleon magához ragadja a hatalmat a Vénuszon, akkor valamivel könnyen megérteni a dolgot. Ha egy vénuszi átlagos életkorát 130 vénuszi évnek vesszük, akkor egy abszolút monarchia uralma könnyen lehet az utolsó 76 év. A következtetés az egyik. Felolvasnék egy 1862-es Medori tisztelés is, de tehát már megtalálták a dolgot, a következő éppen szól. Jamaikában 1862. augusztus 10-én éjjel 12-kor fárok törését hallották, helyszínre siettek, stb. Csak hamar szemükbe ötlött egy hatalmas indulcserje a földre sújtva. Most következik a meteor leírása. A meteor harmadik oldalát bitumenes anyag borította, amit ki kellett mosni, ezek után párolt vízzel megmosván álmélkodást fogott fel, mármint a megfigyelőket, mert a külbevésett tájképet láttam magam előtt, a másvilág valamely művészének munkáját átküldve kiállításra a földre. A szögletben hullámos földterület áll, némely helyen növényzet sajátos nemével borítva. Balra az előtéren egy sor házra inkább tunnelek vannak, egy meredek lejt földtömegében mélyítve. A perspektíva jó, s kivenni, hogy az alagnyílások kapui egy vonalban állanak. Ezekhez közel három különös alak van, egyformák és oly nagyok, mint egy ágyúcső, mely négy kerékre van téve, az ágyú húszra körülbelül felé teszik a kapu magasságának, blöbb-blöbb-blöbb, nem fogom felolvasni az egész idézetet, a jeles szerző 1862-ben eljut odáig, hogy pontosan meg tudja mondani, hogy mekkorák ezek a földön kívülettel, még azt is, hogy mit esznek. Azért kezdtem ezzel a két idézettel az előadást, mert úgy gondolom, hogy azok a módszerek, amiket Deniken alkalmaz, azok tipikusan azok. Mind a kettőt részletesebben ki fogom fejteni a továbbiakban, először hősünk foglalkozik néhány szót, amely menesztősnek tekinthető. Ugye 1935 április 14-én született, volt egy megvilágosodás, erről nem lehet sokat tudni. Ezek után elment Zürichben szakácsnak és pincérnek. Ha legyen, szabad megjegyeznem, hogy olyan ételeket főzött, mint a könyvei, akkor előbb mindenkinek nagyon ízlett, aztán mindenki meghalt tőle. 1966-ban, úgy látszik nem tudok szabadulni a múltszázad reminiszcenciáktól, tehát 1966-ban megírta a Jövő emlékei című könyvet, ez 1967-ben elkerült egy kiadóhoz, ott odaadták egy profi média szakembernek, a profi média szakember az átírta. Megjelent a könyv 68 elején, tehát a Jövő emlékei, 68 végén ez már a toplistákat vezette Németországban, Angliában megjelent 207 000 példányban kelt el, Amerikában megjelent, hatalmas siker volt. Végül 1973-ban, addigra már elkészült ez a Jövő emlékei című könyv, amit nálunk így bemutattak. Az NBC TV az bemutatott egy ilyen televíziós változatot, aminek az lett a következménye, hogy 48 óra 250 000 példányt adtak el a könyvből. A dolog úgy gondolom, hogy ezért nagyon figyelembe méltó, mert azt mutatja, hogy itt a médiával van egy eléggé szoros kapcsolata a könyvnek, majd később még szeretnék rá visszatérni, hogy a 20. század végére, és ez nem biztos, hogy nagyon pozitív, a tudomány az többé-kevésbé médiasztárrá vált, tehát többé-kevésbé úgy kezelik, mint mondjuk egy színész, mint a bikasárjain, és hát ennek meg vannak a következményei. És Denikenről még annyit érdemes tudni, hogy 68-ban bíróság elé állították csalási kasztás is. Egyebek miatt a bíróság előtt arra hivatkozott, hogy ilyen nagy elmemintő ez megengedheti magának, hogy fölemelkedjen a dolgoknak. Ugyanekkor a plágyüngyek is beperelték, egy francia kiadó rámutatott, hogy náluk megjelent könyv már 60-ban tartalmazott olyan dolgokat, amiket Deniken magának fölni. Deniken erre azt válaszolta a Playboy egy interjújában, hogy hát másoknak is eszébe jutott ugyanez, majd mindjárt mondhatom, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen egyébként. Mindenesetre azzal zárták le a dolgot, ez nagyon érdekes lezárás egy plug-internek, hogy a következő kiadásban már belekerült felhasználni oldalanként az a könyv, amit Deniken állítólag tudja ez a plug-inter eredetileg vette a dolgokat. Most, ami Denikent illeti, ő elvileg egy logikailag nem hibás, de nehezen védhető álláspontból indul ki. Ugye mind az Isten kivalékai vagyunk című könyvében, mind pedig más út azt állítja, hogy a földi élet történetét, egészen pontosan az ember élet történetét nagy mértékben befolyásolta az, hogy idegenek érkeztek ide és önkontaktusba jöttek. Ugye ezen élnek a múlt emberek. Erre mondja az Bertrand Russell, idézi, hogy itt megint evolúcióról legyen egy kicsit szó, egy Philip Gertz nevezetű úriembernek a vélekedését, ez miután megjelent a fajok eredete, azt mondta, hogy könnyen elképzelhető, hogy Isten úgy teremtette meg a világot 6 nap alatt, hogy a továbbiakban úgy működjön, minthogyha az egész darwini evolúció lezajlódott volna benne. És erre mondja az Bertrand Russell, hogy ez egy logikailag elég nehezen védhető álláspont, ugyanis ekkor eljátszhatjuk azt is, hogy Isten ebben a pillanatban teremtette a világot, tehát most, amikor itt állunk, belejezte a fejünkbe az emlékeinket, ettől fogva nincsen miről beszélni. Ugye azért nincsen miről beszélni, mert nem tudjuk cáfolni, nem tudjuk bizonyítani, nem tudunk vele kapcsolatban kijelentéseket tenni. Tehát ez a dolog egyik fele. A másik fele, hogy Deniken, majd erre fogok példákat hozni, minden lehetséges esetben feltételezi, hogyha lehetséges, akkor igaz is. Például a kokáért leírja, hogy a Knossos palotában találtak nagy méretű amfórákat befalancva. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy a Földön kívül itt voltak és gyakoroltak civilizációkra. Ugyanis, hogyha föltételezzük, hogy a Földön kívül itt voltak, ő föltételezi egyébként, hogy többek között meleg levegővel töltött léghajókat, illetve benzinmotorokat használtak, akkor ugye ahhoz, hogy tárolni tudják az üzemanyagot, ahhoz nagy amfórák kellettek, itt vannak a nagy amfórák, be van bizonyos vadról. Tehát ez az egyik. Itt egyébként azt is érdemes már megjegyezni, hogyha elkezdjük azt játszani, hogy ami lehetséges az igaz is, akkor logikai csapdába fogunk jutni, ugyanis minden jelenséghez több lehetséges utat tudunk fölvázolni, és akkor hogyan fogjuk eldönteni, hogy melyik az igaz. A másik, és itt már valóban támadható Deniken minden szinten, az, hogy ő konkrétan hogy gondolja ezt a beavatkozást, felolvasni egy brilliáns részletből a könyvből. A mennyek őrzői, akikről Enoch proféta tudósított, valamikor leszálltak a földre. Az emberiség valamennyi nagy hagyománykörre említi őket ilyen vagy olyan formában, mint földön kívül tanítómestereket, akik egy távoli világból érkeztek. Mivel fejlettebb technikával rendelkeztek, a tudatlan emberek Istennek megtartották őket. Ezek az Istenek nem értek egyetértésben, vitatkoztak, veszekedtek, lázadtak egymás ellen. Egyik csoportjuk a Földön az emberek és az állatok génjeivel manipulált, ennek eredményeképpen keverítményeket hozott létre, például a kentórokat. Találtunk kentór csontvázat egyik? Igen, valószínűleg Delikenben lehetett jól szó. És emberállatokat is, mint például Minotaurus, más Földön kívüliek csinos földi lányokkal hancúroztak, ami ugye valószínűleg kimeríti a szodómia fogalmát. Ezeknek az Isten-ember kapcsolatoknak a gyümölcse volt az ősi írásokban emlegetett óriások és Istenfiak légiója. Ilyen volt Minos király és az Isten királyának Zeusnak leszármazottja, stb. Nem folytatom, mert ez az egész könyv az így íródott. Most ezen a szinten viszont két problémánk is lehet. Az egyik az az, hogy Deniken amellett érve, hogy a dolog az úgy történt, hogy itt volt a Föld, hát ilyen elég buta teremtmények, valószínűleg átmenet a hókendé és a kutya között, éldegéltek, és egyszer csak megérkeztek ezek a Földön kívülek, beavatkoztak genetikai manipulációk, olyan, ugye tudjuk, hogy ez valószínűleg elég nehezen elképzelhető, hogy képesek legyünk, hogy legyenek valami szexuális közösségre lépni, erre majd mindjárt visszatérek. Tehát beavatkoztak, ugyanis Deniken azt kérdezi, hogy elképzelhető, hogy ez fantasztikus teljesítmény, mint a hatmintos főeszközöktől a növénytermesztésig, ez magától jön létre. Tehát ez az első probléma ebben az, hogyha ahhoz, hogy egy civilizáció létrejöjjön, külső beavatkozás kell, akkor viszont ahhoz is, hogy a másik civilizáció létrejöjjön, szintén kellett egy külső beavatkozás. Tehát akkor mondja meg valaki, hogy hol van ennek a logikai láncnak az eleje. Ugye erre logikailag azt lehetne válaszolni, hogy föltételezhetjük azt is, hogy nálunk kellett a beavatkozás, Ott viszont, akik jöttek át, az első kiadásban még a Marsról jöttek, de most már tudjuk, hogy nem onnél, hanem legalább Jupiterről. Tehát ott viszont, ahol jöttek, ott nem kellett a beavatkozás. Akkor viszont kérdés, hogy mi alapján tételezzük föl, hogy nálunk kellett a beavatkozás, nálunk nem kellett a beavatkozás. Ugye ugyanez a helyzet genetikai oldalról is. Hogyha velünk hancúroztak, akkor azt valószínűleg elvethetjük, hogy képesek lettek, hogy volna velünk szatolódási közösséget létrehozni, akkor ha ezt elvetettük, akkor viszont csak az maradt, hogy velünk genetikai rovatlanosok voltak. Ez viszont objektíven nagyjából megmagyarázhatatlan, mert tudjuk, hogy hány genetikai sorozás hozta létre az emberiséget pontosan ezzel a génkészlettel. Tehát úgy néz ki, hogy ezen a szinten Deniken nem talált megfelelő szavakat, ezt kell mondanom, hogy elképzelése, ez abszolút mértékben cáfolható. Hasonló dolgokat lehet megfigyelni egyébként abban is, hogy milyen eszközökkel próbálja meg manipulálni a nyájas olvasót, ebből kigyűjtöttem összesen 3-7 ezeperek szignifikánsabban. Ugye az egyik az, hogy eljárta az, hogy tételezzük fel, hogy így van, majd rávágja, hogy így van. Idéznék egyet, ez emlékeztetni fog új fuzion logikájára. Tételezzük fel, hogy valaha űrhajósok látogatták meg a sumérikat, induljunk ki abból, hogy ők alapították meg a sumér civilizációt, aztán visszatértek a bolygójukra, higgyük el, hogy minden 100 évben visszatértek ellenőrizni a Földet és a fejlődést. Jelenlegi tapasztalataink az élet hosszára vonatkozóan azt mondják, hogy bátran feltételezhetjük, hogy a Földön kívülek akár 500 évig is értek. És ettől fogva abból indult, hogy a Földön kívül 500 évig értek, ugye ez bizonyíték a Biblia sok megmagyarázatlan jelenségére. A másik nagyon kedves eszköze az a retorikai kérdés. A legtipikusabb retorikai kérdés ugye az, hogy mi egyéb célra szolgálhattak volna. Ugye itt vannak például ezek a knuszoszi köcsögök. A harmadik, az pedig egy egészen egyszerű logikai hiba, a következőképpen szokott érvelni. Óriásokkal találkozunk a legtöbb ősi könyv lapjaink, tehát léteznünk kell, ez csak logikus, nem? Ugye ha A, akkor B, tudjuk, hogy B, tehát A. Hogyha süt a nap, akkor meleg van, tehát süt a nap. Mondjuk ez a sütő működését nem magyarázza meg teljesen. Ami ez az egész számomra azért volt nagyon érdekes egyébként, mert ki lehet bontani, hogy milyen mögöttes feltételezésekkel operál Deniken, és ez nem vett ránk jó fényt. Ugye az első feltételezés, ezt egyszerűen úgy lehetne nevezni, hogy összeesküvés elmélet. Tudósok hazudnak és eltitkolják előttünk az igazságot, nem hajlandóak figyelembe venni azokat a tényeket, amiket úgymond. Zárójelben jegyzem meg, hogy van egy érdekes logikai vetület a dolog, hogy időnként ő is hivatkozik bizonyos emberekre, akinek doktorral kezdődik, a neve vagy professzorral kezdődik. Itt nyilvánvalóan Deniken azt a játékot játsz, hogy azokra hivatkozik, akik az ő elméletének kedveznek, és akik nem kedveznek, azokra még nem hivatkozik. Ami viszont azt jelenti, hogy megint csak nem tudományos ez az egész, mert azon kívül, hogy az ő idősének megfeleljenek, nincsenek kritériumok. Amiből viszont további dolgok is következnek, nevezetesen következik belőle, hogy a híres mondással ellentétben van királyi út. Ugye a szerencsétlen tudósok, mit tudom, hány évig tanulnak, egyetemre járnak, PhD-znek, kutatóintézetekben vannak, ő jön a, nem tudom, hogy érettségizette, tehát jön a végzettségével, plusz a szakácsművészeti képzettségével, és egyszerűen és egyértelműen megmondja, hogy miről van szó. Amiből viszont az következik, tulajdonképpen a tudósok hazudnak, de a tudósokra nincsen szükség. Mert hogyha ilyen egyszerűen át lehet tekinteni a dolgot, akkor minek tartunk meg például a tudományos kutatóintézeteket. Zárva jegyezném meg, hogy nagyon érdekes unás a Denikennek, hogy ugyan azt állítja, hogy Földön kívüliek ősi és titkos tudását tárja elénk, viszont egyetlen olyan információhoz sincs benne, ami ne lenne benne a mai tudományosságban. Tehát az, hogy léghajókkal írt, benzinmotorokkal írt, nem ír egy olyan meghajtási módról, ami plusz információt tartalmazna a mostanihoz képest, és amit esetleg ki lehetne lenni. Aztán a nincs királyúthoz, illetve van királyúthoz kapcsolódik még az is, ami jellemző egyébként Deniken gondolkozására, illetve ez 1862-es meteoritra is, hogy azt mondja, hogy nyilvánvaló és szemmel látható. Hogyha emlékeznek rá, hogy itt a meteorittal kapcsolatban szépen leírja a szerző, hogy ezt láttam, azt láttam, mivel úgy néz ki az is, tehát az már rajta, de miten a Major Jurajussal kapcsolatban, mindjárt elmondom példaként, azt mondja, hogy még egy gyerek is rájönne, hogy rakétáról van szó. Nincs ilyen egyszerű dolog. Na most tudom, hogy ezek szerint a tudósok fölöslegesek, sőt, tegyük hozzá egy kártyanyag, mert ugye mennyit elvesznek az állami költségvetésből évente, azt is tegyük hozzá, hogy ennek természetesen van egy rettenetesen veszélyes további tele. Itt a 12 órás vagy 1 órás szünet előtt elhangzott kérdésben, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk 15 év múlva asztrológusok fognak dönteni itt egy bírósági perben. A helyzet az, hogyha az ember egy kicsit jobban belegondol a történelembe, akkor ilyen példákat tudunk mondani, méghozzá például ugye a náci birodalom. Tehát a harmadik birodalom, ahol egyrészt a Fajermel teszem fel, azt sem kifejtenem. Másrészt pedig volt egy időszak, amikor a kozmológián belül két rivális elmélet volt, az egyik a Benderféle üreges föld elmélet, ami azt mondta, hogy a föld gömbölyük csak nem úgy, hanem belülről. A másik pedig a Hörbigerféle jégvilág elmélet, ami azt mondta, hogy például a bolygókat jég borítja időnként a napba, jégmeteorok zuhannak, ezek elpárolognak, a pár az kicsapódik a Vénusz alattól, ilyen szép fénynek színes a felszín, hogyha hozzánk eljut, akkor színusz felhők lesznek belőle. Na most mind a Mender, mind a Hörbigerféle elmélet az a jellemző, hogy ezek nagyon egyszerűek és nagyon közérthetőek. Tehát, hogy mondjam, teljesen fölösleges gondolkodni, az embernek megmondják, hogy minden azt kell válaszolni, mert jégből van, és attól kezdve gyakorlatilag bármiből az ember elsevetik a tehetne a vizsgát. Viszont én úgy gondolom, hogy azért rettenetesen veszélyes, és ezért gondolom azt is, hogy Denken hangom ugyan természetesen rettenetesen veszélyes, mert aki megtanulja, hogy mondjuk a tudomány, egyrészt a tudósok azok hazudnak nekünk, másrészt a tudomány egy egyszerű és kézenfekvő dolog, és nem kell mélyen utána gondolni a dolgoknak, nem kell firtatni, stb. A harmadik birodalom elég jó példa, hogy mondjuk hol vezethet el a dolog. Ami természetesen egy eléggé komor téma, úgyhogy most mondanék néhány gyurámadat is. Megláttam az Istenek igazékei vagy című könyvet kiegyzetelni, hogy a legjobb példákat, amik legpregnánsabb módon jelzik azt, hogy Deniken gondolkodása finoman szól és eltér a tudományos konszenzustól. Gondolom az volt, hogy egy idő után kiderült, hogy az összeset ki kéne belőle írnom, mert az egyik az furcsább, mint a másik. De összesen 4 vagy 5 példát emelnék ki. Az egyik Deniken leírja, ezt gondolom, hogy sokan tudják, hogy Szodomát és Gomorrát atomrobbanás pusztította el. A magyarázat az, hogy Lót onnan tudta, hogy el kell hagyni Szodomát és Gomorrát, hogy az angyalok szóltak, hogy már folyik a visszaszámlálás, tehát jobb lesz, hogyha itt alkodik. És Lót felesége pedig valószínűleg ugye nem sóbálványá vált, hanem elolvadt, mert ő egy pillanatban még megtorpant és visszanézett. Ami, hogyha az ember megnézi a Bibliát, akkor egyértelműen nem találja meg benne a gonga felhő leírását. A másik ilyen példa a Major űrhajós. 1952-ben felfedeztek egy domborművet, ezt is sokan ismerik, egy Major űrhajós látható benne, az űrhajó az elég jól felismerhető, jönnek ki a lángok a fúvókából, az illető úttől és mindenféle ilyen szerkentyűzet piszkál. Most ez is tipikusan Denikeni eljárás, hogy kontextus nélkül tárgyalja a dolgokat. De hát ugye a tudósokra nincsen is szükségünk, ugye vannak, akik mondjuk azzal foglalkoznak, hogy a magyar kultúrában melyik szimbólumnak milyen jelentősége volt. És az, amire Deniken azt mondja, hogy ez az űrhajó fúvókájából kicsapó láng, az sajnálatos módon a maja ikonográfiában az életet adó kukorica gyökereinek a szimbóluma. Aztán ott van a mumifikáció, ez egy kicsit durvább példa lesz. Ugye Deniken magyarázata szerint a mumifikáció az arra szolgált, hogy az ókori egyiptomiak, akik kapcsolatba kerültek egy felsőbbrendű intelligenciával, elhatározták, hogy hibernálni fogják szétkifejezésre élve az embereket, és majd hogyha visszatérnek az égi istenek, akkor föltámasztják őket. Jelzem, hogy ezek elég buta égi istenek lehettek, mert elfelejtettek szólni az egyiptomiaknak, hogy ugyan ne vegyék már ki a halottak agyát egy részkampóval az orrokon keresztül, mert akkor még ők se fogják föltámasztani. A következő példa az a marsholdak. Hogyha olvasták Gulliver utazásait, vagy a Mikrométerszt Voltaire-től 1252-ből, ugye ez Swift 1726-ban írta a Gulliver utazásait, akkor ebből megtudhatják, hogy mint Swift, mint pedig Voltaire földönkívülás birtokában volt. Ők ugyanis említik a Mars két holdját. Noha a Mars két holdját, ugye esek korrevezetű csillagász, csak 1877-ben fedezte föl. Most itt két megoldást képzelhető el, a Denikenféle forgatókönyv az nagyjából úgy néz ki, hogy Swiftből szobában is írogat, egyszer csak nagy zajt hall a konyhapert felül, és látszik, hogy leszáll egy ilyen csészhaj, küzdőlem, de kijönnek be, kopogtatnak hozzá, és azt mondja, hogy Mr. Swift, írj már be a laputai színbe, hogy a Marsnak két holdja van, mert ez egy üzenet a jövőnek, vagy beszállnak a repülőcsészajba és távoznak. A másik megoldás az sokkal kiábrándítóbb, és Kepler, akiből itt nagyon sok szép dolgot hallottunk az előző előadásban, ő eléggé komolyan foglalkozott misztikával is, és 1610-ben, amikor fölfedezte Galileo Jupiter négy holdját, akkor fölírta magának egy darab papírra, hogy a Földnek van egy holdja, a Jupiternek van négy holdja, tehát a Marsnak akkor két holdja van. És ez a 17-18. Században egy teljesen közismert információ volt, hogy a Marsnak két holdja van. És még egy utolsó példát említenék tőle, mert minden is entől, ez a Fatimai csoda. Ugye 1917-ben egy Lucia Santos nevezetű, akkor 10 éves, szavahívet illető szemtanúnak és két kistestvérének megjelent a Szent Sűz és mindenféle információkat adott. Hát tanúik vannak ez a három gyerek. A Lucia, aki a legidősebb volt, az később leírta az élményeit, ez a politikolt azzal az utasítás, hogy 1960-ban szabad csak fölbontani, zárvában mondjuk is meghalt. 1960-ban 13. János pápa fölbontotta a fatimai üzenetet, majd állítólag nagyon sápadtan jött ki, és azt mondta, hogy nem hozhatjuk nyilvánossággal a titkot, mert pánikot váltanak ki. Következtetés, ugye a 10 éves kislány ezt földönkívülek kellett tele föl a kapcsolatot, és ezt írta meg a pápának. Aki viszont attól fél, hogy ennek alapján pánik jövő. Na most hosszasan lehetne még sorolni a példákat, nem áll szándékomban. Hogyha valaki nagyon fel akar idegesíteni magát, akkor olvass el nyugodtan ezt, vagy bármelyik említem könyvet, mert mindegyik pontosan egyforma. A lényeg az az, hogy azért gondoltam azt, hogy érdemes erről beszélni, mert két okból is meg fog változni, gondolom én, a tudományos ismeretterjesztés helyzete a közeljövőben, ha már eddig meg nem változott. Az egyik ok az az, hogy olyan mennyiségű információ áll a rendelkezésre a tudományon belül, ugye Pascal mondta még valamikor, hogy elképzelhetjük az emberiséget. Gondolhatjuk azt, hogy az emberiség egyetlen ember, akiről két és két hangul. Na most elég régóta tanulunk, elég nagy mennyiségű információ föl van halmozva, emiatt jönnek létre az interdisziplináris tudományágak, emiatt van az, hogy ma egy rendes tudományos publikáció sokszor nem egy emberi, hanem egy stíl. Ami viszont azt jelenti, hogyha még tétezzük fel a Blick újságírójában, pár nappal előtt láttam egy tudományos cikket a Blick címlapján. Tehát, hogyha a Blick újságírójában megvan a jó indulata, hogy megfelelően interpretáljon egy tudományos hírt, és esetleg még emlékszik valamire, amit elsővel a fizika órán mondtak neki, vagy másodikban a biológia órán, akkor is pillanatok alatt oda juthat, hogy nagyon nehezen fogja tudni átadni, nagyon nehezen fogja tudni megérteni és átadni az ismereteket. A másik gond pedig az, emellett, tehát az információ fölhalmozódása mellett, hogy a médiában, ez azt hiszem eléggé jól látható, csak három példát említenék itt a 2001-es magyar médiájából, hogy a majomklónozás, a dinószív, meg az emberi kényszerkép teljes befejezése szint történeteket, a tudomány az egyszerűen kezd sztárrá válni. Következésképp egyre többet foglalkoznak vele, és egyre inkább eltorzul az, ahogy mondjuk egy alapműveltséggel rendelkező tételezőkkel van neki humán újságíró interpretálni így a dolgokat. Tehát úgy gondolom, hogy egyre inkább arra fog mozogni a tudományos ismeretterjesztés, hogy ezek a Deniken-szerű és színvonalú megközelítések fognak dominálni, amennyiben nem sikerül valamilyen metódust alakulni ezzel szemben. Végezetül ennek alátámasztására fölolvastam a Gallup intézet végzett egy fölmérést az amerikaiak és az evolúció témájából. Az amerikaiak 45%-a úgy gondolja, hogy az Úr a mai formájában teremtette az embert mintegy 10.000 éve, és a Biblia szó szerint értendő. Maradék 55%-ból 39 teisztikus, aki úgy gondolja, hogy az emberi faj fejlődése alacsonyabb formából 7 millióton keresztül történt ugyan, de közben az Isten állandóan rajta tartotta a szemét és szükségszerűen, tehát amikor szükség volt rá, beavatkozott, 10% vallja az evolúciót, a maradéknak pedig nincs véleménye. Tehát durván a 83%-a az amerikai közvéleménynek az nem áll azon a bizonyos evolúciós alapon, amit fontosnak tartanánk. Megmutató viszont, hogy az amerikai tudósok 5%-a gondolja, hogy a Biblia, 40% a teisztikus és 55% a tudományosság. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet.